közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Heteken át tártak fel elsősorban szarmat a település nyomokat Baja közelében, Felső Szent Iván határában. Ezekről és a közelgő kecskeméti avar kiállításról Wilhelm Gábor ásatásvezető régésszel, a Katona József Múzeum munkatársával beszélgettem. Nemrégiben ért véget egy többhetes feltárás Felső Szent Iván határában. Az elején, amikor elkezdték, már voltunk a helyszínen. Végül is mit találtak?
Hát gyakorlatilag közel 10 hétig dolgoztunk a területen itt Felső Szent Iván és Csávoly között nagyjából félúton. 3 darab szarmata település részlet került elő, egy árpádkori településnek egy kis részlet, egy logott be még a feltárási helyszíne, illetve pár avar temetkezés volt, ami gazdagította itt a ismereteinket a területen.
Ez a 3 darab szarmata település, ez egymást követte az időben?
Igen, gyakorlatilag ezek egy különálló településekről beszélünk, ugye a szarmaták közel 500 évig éltek itt a Kárpát-medencében, Krisztus utáni első századtól az 5. századig ugye a Duna-Tisza közének és a Tiszántúlnak voltak a urai és lakói. Az első szarmata település itt, ez a Felső Szent Iváni ásatása nagyjából a Krisztus utáni 3. század elején jöhetett létre. Pár évtizedig élhettek itt ezek a szarmaták, nagyon szép római leletanyag és hagyományos szarmata kerámiaanyag került elő. Ugye utána megszűnt ez a település, majd a 3.-4. század forduló jára kelteszhető a következő megtelepedésük. Ennek is ugye csak egy részlete került elő a területen, hogy a területhez közel 5 hektáros volt, szóval egy nagyon nagy felületről beszélünk, de csak a szarmata települések egy pár hektárt foglaltak el ezekből, és a 3.-4. századi település után már csak az 5. században telepedtek meg újra itt ezek a szarmaták, ugye ez már a hunkor, a hunok időszaka, a 400-as évek első fele, hát ez a legszebb és leggazdagabb település részletünk, ugye nagyon-nagyon díszes és nagyon jó minőségű kerámia anyag jellemzi ezt a települést, és hát ez volt a legnagyobb, ami ugye itt belógott a szelvényünkbe.
Mert úgy gondolom, hogy teljes településeket nem tártak föl. Tehát azt nem tudjuk, hogy mekkora volt, hogy hogyan nézett ki egy szarmata település teljes egészében.
Hát a Bácskából nem, de hál' Istennek ugye ez a Mercedes-jár környékén, ez a 2,5-3 millió négyzetméteren volt alkalmunk megismerni a szarmaták településeit is, és hát elég szépen tudjuk rekonstruálni ezáltal ezeket a korabeli szarmata településeket, ugye ez azért nem lehetett mindegyik egyforma, de amit a Mercedes-jár területén ugye feltártunk, és biztosan teljesen fel volt tárva, mert hát szinte kis túlzásra kilométerekre tovább humuszoltunk, és hát ott nagy üresség vagy más korszak volt, lehet rekonstruálni, úgy kell elképzelni ezeket a szarmata a településeket, mindig azt szoktam mondani, mint a 19-20. századi kis tanyaközpontokat, tehát egy pár épület, gazdasági egységek, egy 50-80-100 ember maximum, szóval ezek ilyen rokonsági kapcsolatra épülhettek ezek a szarmata települések. Nem voltak túl hosszú életek, viszont nagyon-nagyon magas szintű mezőgazdasági kultúrával rendelkeztek ezek a helyi szarmaták, tehát valószínűleg egy-egy településnek a létét azt határozta meg, hogy a környező földeket meddig lehetett eredményesen művelni, amikor ezek ugye már nem voltak olyan szinten művelhetőek, ugye azért akkor a trágyázás és vetésforgó akkor még nem volt, akkor egyszerűen arrébb mentek ezek a települések, ugye egyszerű házúikat újraépítették, és akkor létrejött a következő település. Gyakorlatilag ezért van az, hogy a szarmaták itt az Alföldön nagyon-nagyon sűrű település hálózattal rendelkeztek, és ebből nagyon-nagyon sokat ugye találunk mi régészek is az ásatások során.
Itt Felső Szent Iván határában tudták azt, hogy előzőleg már értek valakik a területen? Tehát mondjuk a második szarmata megtelepülők látták az elsőknek a nyomait, vagy a harmadikak a másodikét?
Ez jó kérdés, biztos, hogy valamilyen szinten látszódtak ezek. Igazából ugye, ha bemegyünk itt az alföldi pusztában, nagyon sok romos tanyát látunk. Ennek a romos tanyának ugye különböző evolúciós fázisa van. Van, aminek még állnak a falai, van, aminek megvan még a tetőzete is, de van olyan is már csak egy kis földkupac mutatja, hogy itt pár évtizede egy tanya állhatott. Valószínűleg a szarmaták is azért látták a nyomait az előző településnek, de minden bizonnyal egy kisebb planírozást követően ugye ők ezt a területet ugyanúgy fel tudták használni, mintha nem lett volna semmit megelőzően. Ez onnan is látszik, hogy nagyon sokszor van az, hogy gyakorlatilag ugye már a betemetődött objektumra rásnak egy újat is. Sőt, itt Felső Szent Ivánon egy olyan is volt, hát közel egy olyan 200-300 négyzetméteren, vagy lehet, hogy még nagyobb is volt. Olyan szinten egymásba ásták a jelenségeket, hogy hát nem különültek el, csak az a beásásukat lehetett látni. Itt több tucatnyi nagyméretű veremről, kemencés műhelyről, füstölő műhelyről beszélünk, hogy egy nagy pacaként mutatkozott, és hogy kezdtük el ugye kitermelni a földet, és kezdtük feltárni, akkor rajzolódott ki, hogy miről is van szó. És itt ez a terület azóta mind a három falu használta, szóval az tényleg nagyon izgalmas volt. Hát más kérdés, hogy ez óriási földmunkát jelent, gyakorlatilag egy olyan 40 nagy teherautónyi földet fűtt el a markoló folyamatosan, hogy raktuk ki a szelvény szélére a földet.
Csak településnyomokat találtak?
Hát ugye a szarmatákon kívül még egy árpádkori kisebb falu részlet is jelentkezett a szelvénybe. A nyugati oldalon ugye a szarmaták azok a keleti oldalán voltak a feltárási területnek. Ez is izgalmas volt, nagyon szép külső kemencék alatt épületet ugye nem találtunk, míg a szarmatáknál nagyon szép jellegzetes épületek előkerültek. Mindegyiknek közepén volt ugye egy cölöpjük, ez a szarmata típusnak nevezem. Itt a Duna-Tisza közi szarmatáknál szinte 100%-ban ilyen épületet találunk, míg ugye avaroknál, honfoglalóknál ugye inkább a hosszanti oldalba egy-egy középső cölöppel találkozunk, hát ugye más tetőszerkezetet használtak, a szarmaták ezt a sátortetőt szerették. Ugye az árpádkori településen ott meg nem volt még épület, annak a nagyon a szélét kaptuk el, hát tehát összesen nagyjából olyan közel 1000 objektum került elő. Ebből 2 bizonyult temetkezésnek, 2 magányos sírt találtunk, ugye avarkorra keltezhető mind a 2. Ez is rendkívül érdekes, ugyanis 4 avar jelenséget találtunk, 2 nagyméretű árkot, az egyik ugye derékszögben megtört, ismerős ugye kecskeméti avartelepről ez a technológia, másik viszont rendkívül szabályosan egyenes vonalba végigfutott a szelvényen. Na ennek az egyenes ároknak a mentén találtuk a sírokat. Mind a 2 női sír volt egymástól 120 méterre, és nagyjából hasonlóan olyan 10-15 méterre az ároktól helyezkedett el, ahhoz tájolva.
Akkor ez nem is temető volt, hanem teljesen magányos temetkezések?
Hát úgy tűnik, mert ugye ez a szelvény szélén került elő mind a 2, tehát jó nagy terület meg lett kutatva a környékükön, és magányosak voltak. Mind a 2 női sír volt, és viszonylag szegényesek. A korai avarkorra tudjuk őket datálni. Egy-egy orsókarika volt mind a 2-ben, szép szürke kerámiából, megkockáztatom, hogy valószínű szarmata kerámiát használhattak fel ennek a kialakítására. Egyszerű vascsat volt mellettük, egy húzalgyűrű, egyszerű fülbevaló, az egyik mellett még találtunk egy állatcsont mellékletet, és másik mellett csak egy lófog volt, és hát a másodikat, amit találtunk, természetesen az is az utolsó előtti nap került elő, hogy ez szokott lenni. Annak a felső teste azért meg volt bolygatva, szóval elképzelhető, hogy gazdagabb volt. Az, hogy miért kerültek ide az árok mellé, illetve az ároknak mi volt a funkciója, ugye az kérdéses. Az is elképzelhető, hogy ez egy utat jelez számunkra, ez a rendkívül egyenes vonalba futó árok, ami teljesen észak-déli irányultságú volt, amúgy az is egy döbbenetesen tényleg, mint a ismerték volna mi tájolónkat, amikor kialakították azt az árkot, és az út mellett az elhunytakat oda temették. Ez is egy ilyen romantikus opciónak tűnik, de hát ezért nem mennék rá mérget. Minden esetre ez is a régészeti rejtélyeket bővíti ez a két hölgy, hogy minek került ide tök magányosan és ilyen szegényesen.
Lehetséges, hogy kirekesztették őket a közösségükből?
Hát nem hiszem. Igazából annyira szépen szabályosan voltak ugye temetve, akik kirekesztenek, azt általában bezsugorítják, vagy hasra helyezik, és itt nem volt ugye közösség. Szóval az is lehet, hogy úton voltak, elhunytak, nem akarták az elhunytat magukkal vinni, de ha ebből egy van, akkor úgy érti az ember. És ugye még a próbafeltárás során, mint a Nemzeti Múzeumos kollégák végeztek, szintén előkerült hasonló távolságra még egy hölgy, aki nagyjából ennyire volt gazdag, vagyis nem volt gazdag. Szóval összesen 3 avart temetkezésről beszélünk a területen, csak a mi feltárásunkon került elő 2, szóval, és kb. Olyan távolságra egymástól, hát hogy kis viccesen mondhatnánk, mint a kilométer követtek volna, a sírhant jelölte őket valószínű, de hát nem tudom, én nem is igazán ismerek ilyen más helyszínt, ahol hasonló távolságban egy-egy ilyen magányos sír lett volna, és ugye az, hogy miért, milyen célból rakták őket, miért nem egymás mellé, ez egy jó kérdés, mivel leletanyag alapján nagyon egykorúnak tűnnek.
Hamarosan immár a közelgő avarkiállítással folytatjuk a beszélgetést.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.